Szóval ugye rezgéstannal foglalkozunk, és azt mondtuk, hogy a fél év első felében a legegyszerűbb rezgéstani modellekkel, meg rezgőrendszerekkel fogunk foglalkozni, vagy azokat próbáljuk meg leírni, és ezek az egy szabadságfokú, csillapítatlan, gerjesztetlen, tehát külön nem rázzák őket, és lineáris rengőrendszerek. Ezeket meg is tettük, ugye, és megbeszéltük, hogy ennek a legegyszerűbb esetben a differenciál egyenlet, ilyen kis másrendű differenciál egyenletek, amik a Newton törvényekből jönnek, és hogyha pozitív a merevség a rendszerben, a rugómerevség, akkor, és lineáris az egész, akkor ez olyan alakra lehetett legegyszerűbben hozni, hogy x2 pont plusz alfa négyzetszer x egyenlet nulla, tehát egy nagyon egyszerű kis másrendű különbséges differenciál egyenlet jött ki, amiből reméljük differenciál egyenletben találkoztak, tudják is, hogy hogy kell megoldani, és nem okoz különösebb gondot. A periódus idejét is tudjuk, hogy ilyenkor két pi per alfa, meg tudunk frekvenciát is, a körfrekvencia volt az, a saját körfrekvencia volt, amit alfával jelentünk, f-fel, ami a ennek a két pi-ed része, és ami a lengéseket írja le, hogy hány lengés játszódik a másodpercenként. Továbbá megoldottuk a kezdeti érték feladatot is, tudjuk, hogy egy másrendű diff-egyenlethez mindig hány kezdeti értékkel, kettő kell, ugye elmozdulás és sebesség az indulás pillanatában. Megbeszéltük azt is, hogy elmozdulás persze mindenki tud adni egy rendszer, és ezt tudja, hogy hogy kell elindítani. Sebességeket pedig, ha ilyen ütés éri a rendszert, akkor ütközéssel kell kiszámítani, hogy mennyi sebesség adódik át arra a rendszerre, amit valamilyen módon megütöttünk. És akkor ezzel a két kezdő feltétel ki tudjuk számítani, hogy milyen amplitúdójú lesz a rezgés. És végig gondoltuk az egész gondolatmenetet, hogy utána ha tudjuk egy rezgés amplitúdóját, frekvenciáját, akkor ebből mi minden mérnöki következtetés van a számunkra. Ami ugye legfontosabb példa volt, amit említettünk, az a kifáradás volt, tehát hogy a kifáradás esetére hogyan tudunk ezekből következtetni, és mennyire tudjuk megbecsülni a gépeinknek az élettartamát ennek segítségével. Most ezek után az elmúlt alkalommal egy nagyon picit foglalkoztunk nem lineáris rezgésekkel, az inga kapcsán. Jó, és amikor az ingát csináltuk, akkor megbeszéltük, hogy főleg amikor az inga nagyokat leng, tehát több mint 5 fokot, akkor bizony olyan differenciál egyenletek jönnek ki, amik nem lineárisak, tele vannak szinuszokkal, meg koszinuszokkal, meg egyebekkel. Viszont, hogyha a rengések kicsik, akkor a koszinusz fíket, azokat lehet egyel közelíteni, a szinusz fíket, meg lehet magával a fível közelíteni. Igen, de azt is megbeszéltük, hogy az ingáknak ugye két egyensúlyi helyzetük van, ugye csak az egyik az, amit itt lehet látni, például a teniszütőnél. Hát ez így nem lesz jó. Igen. Jó, kicsit kapkodva lett összeszerelve, és ugye így nem eléggé egy ponton leng az egész, majd el akarom mondani, hogy így most már körülbelül jó. Na. Szóval, hogyha kicsiket leng, akkor a szőjének a szinuszát azt lehet helyettesen szinuszálva. Ez, amit itt most látunk, ez egy stabil egyensúlyi helyzet, viszont ezeknek van egy instabil egyensúlyi helyzete is, amikor itt van fölül. Ekkor is lehet linearizálni a differenciál egyenletet. Ezt a múltkor meg is tettük, ez olyan, mint olyan egyenleteket, olyan differenciál egyenleteket ad, amelyek olyanok, mintha negatív merevsége lenne a rendszernek, mintha negatív rugómerevsége lenne a rendszernek. Ilyen esetekben egy valós pozitív és egy valós negatív karakterisztikus gyököt kapunk, és ilyen exponenciálisan ugye eldől, legalábbis az egyik megoldás, meg két megoldás lineáris kombinációjából áll elő. Tehát ilyenkor a felső holdpontnál is lehet linearizálni, de ilyenkor biztos, hogy után ki fog szaladni abból a plusz-minusz 5 fokos sávból. Amíg benne vagyunk még a 175 fok, 185 fok tartományban, addig rendben van a dolog, de amikor azon túllendülünk, akkor már nem lesz igaz a megoldás. Az a linearizált megoldás, amit csinálunk. Hát, hogy hogyan lehet ilyenkor tovább okoskodni, arra vannak numerikus közelítő számítási módszerek, illetve vannak analitikus módszerek, amely nem lineáris rezgésekben lehet megismerkedni, de hát ez ilyen felsőbb éves kurzus mesterképzésem. A múltkor ugye példaként szinte kizárólag az ingát emlegettem, és ígértem, hogy majd beszélhetnénk inverz ingáknak a stabilizálásáról is, ami egy nagyon érdekes problémakör, és nagyon sok érdekes videót tudnék ezzel kapcsolatban mutatni, de sajnos nincsen erre mostan idő, majd mondjuk így megint majd talán nem minden rezgésekből vagy egyébekből. Egyet akarok csak megmutatni, hogy nehogy valaki azt gondolja, hogy kizárólag a daruk esetén és mint probléma jelentkezik az inga, hanem az ingát lehet pozitív értelemben is használni, néha egészen picikek is ingák az a szervezet méretéhez képest. Ugye ez, amit itt látunk, ez egy helikopter, amit egyébként éppen a Nimitz repülőgép anyahajón fényképezett az egyik amerikai kollégám. Ugye itt a helikopternek a rotorja egy össze van csukva, azért áll mind a négy ugye egy irányban. És ezeknek a helikoptereknek ugye ezen a részén, ugye itt lehet látni ezek az úgynevezett kis Solomon ingákat, ezek a kis két kis kör, két kis csapra így rá van téve ez a kis szerkezet, és ez ilyen legördülve ing rajta. Ez arra szolgál, ez a kis inga, amit rátesznek, hogy az egyenetlen járását a helikopter rotorjának az kiegyenlítse, és azokat a torziós rezgéseket, amikről már beszéltünk, amik menet közben rászuperponálódnak a forgásra, azokat kiegyenlítse, és a járását azt még egyenletesebbé tegye. Ezeket ugye nagyon finoman be kell hangolni, ezzel nagyon sokat lehet foglalkozni, ez nem pontosan körívekre fekszik föl, hanem azt a pályát pontosan hogyan kell kialakítani, kopás meg egyes szempontból is, hogy hosszú élettartam, ugye ez jó legyen. Ugye megint lehet mondani, hogy persze szomorú, hogy ugye katonai alkalmazásoknál jelennek ezek meg először, de a személyautókon is kísérleteznek vele nagyon sokat, hogy a motoroknak a tengelyeit próbálják meg, a forgatyús tengelyeit próbálják meg ilyen kis ingákkal kiegyensúlyozni. A dolog egyébként nehezen megy. És még egy területet akartam megemlíteni, ami nagyon fontos, és akkor egy kis példát is csináljunk, csak azért, hogy az előadáson is szerepeljen valami példa. Az ingákat szoktuk használni arra, hogy tedlenség nyomatékokat kimérjünk. Ugye nyilvánvaló, mondtam már a múltkor, hogy a kedrendszerekben, hogyha valaki kikeresi a kedrendszerek, azok tudnak tedlenségi nyomatéki mátrixokat számolni, ami ugye a dinamikában szerepelt is, és ez egy nagyon fontos dolog. Viszont nem mindig sikerül úgy legyártani a dolgot, mint ahogy azt ugye a műszaki rajzon mi azt elképzeltük. És mindig szoktak eltérések lenni. És ugye említhetném most például a teniszütőnek a kérdését is. Ugye egy teniszütőnél is az, hogy most milyen húrozást tesznek bele, hogy húzzák meg, milyen bőr van rajta. Ez nyilvánvalóan hiába tervezi meg valaki egész pontosan, hogy milyen legyen a tehetetlenségi nyomatéka. Lehet, hogy nem olyanra sikerül, amikor ezt legyártják, vagy maguk a játékosok mahinálnak vele és játszanak. Most nyilvánvaló, hogy a tehetetlenségi nyomaték, meg a súlypontnak a helye az egy nagyon fontos kérdés. A súlypontnak a helyét azt mindenki középiskolás ismeretek alapján elég könnyen meg tudja keresni és be tudja lőni, hogy hol van. Meg tudjuk mérni azt is, hogy ha én ezt felfüggesztem valahova, akkor a súlyponthoz képest körülbelül milyen távolságra van a felfüggesztési pont. És egy lengetési kísérlettel, amikor így megmozgatom, és kis amplitúdóval rezek, tehát plusz-minusz 5 fokon belül, és lemérek mondjuk 10 lengést, hogy az mennyi idő a stopperemmel, ebből, meg abból, hogy lemértem ezt a súlypontot, és megmérem az egész teniszütőnek a tömegét, vagyis hát fölteszem egy mérleg, és megnézem a súlyát, ezekből ki fogom tudni számolni, hogy mennyi a tehetetlenségi nyomatéka, ugye erre a tengelyre nézve a súlyponton keresztül. Ez pedig azért fontos, mert bár olyan excentrikus ütközésről nem beszéltünk, de majd mesterkérdésen megint ez elő fog jönni, hogyha tudom, hogy nagyjából ideálisan hol üti meg a labdát a tenisztőből, a tehetetlenségi nyomatékok határozzák meg azt, hogy a másik oldalon körülbelül hol van az a pont, a lökés középpont, ahol semmiféle erő nem fog átmenni a kezemre, tehát ha jól ütöm meg a labdát, akkor jól fogja bírni a kezem. Most ezzel a lengetési kísérlettel lehet ezt a bizonyos tehetetlenségi nyomatékot kiszámolni. Természetesen mind a hármat is meg lehetne csinálni, és játékos feladat, mérje meg otthon valaki a bicikliének a tehetetlenségi nyomatékát, szépen föl lehet akasztani a plafonra, meg lehet nézni különböző szögletből, hogy hol van súlypontja, lehet lengetni, meg lehet nézni a tömegét. Tehát egyszerűen olyan dolgok ezek, amiket utána az ember nagyon bonyolult szerkezeteken meg tud csinálni, pedig mondjuk azért egy kedrajz alapján nehéz lenne ezt a tehetetlenségi nyomatékot összehozni. És akkor mi nem beszéltünk ugye a csavart szárnyprofilos turbinalapátokról, meg egyebekről, amik szintén nagyon fontos, hogy pontosan mennyi is a tehetetlenségi nyomatékuk. Na nézzük például akkor meg ezt a teniszütő tehetetlenségi nyomatéka. Tehetetlenségi nyomatékának mérése. Lengetési kísérlettel. Jó. Ugye most azért számolom én ezt az irányút, és nem pedig azt, ami maguk felől esik, ugye, mert ahogy mondtam, ez a lökés középpont számításokhoz szokott fontos lenni, tehát hogyha én most megnézem a teniszütőt így oldalról, akkor ugye ez valahogy így néz ki, és itt van valahol a markolata, jó? Mondjuk ezt tudom egy kicsit jobban jelképezni, hogy itt van a markolata a teniszütőnek, és hát valahogy itt van a feje, és így van a húrozása, és valahova ide akasztom én föl, tehát itt van ez a bizonyos O-pont, amire ezt szépen föl tudom akasztani, és ugye egy egyszerű kísérlettel mindenki meg tudja határozni, hogy a súlypont az körülbelül hova esik, és le tudjuk mérni ezeket a szükséges adatokat. Na mostan, ugye, hogyha megnézzük a tömegét, az M, ez 0,36 század kilogramm, vagy 360, tehát ez mondjuk gram pontosan megmérve ennél a teniszütőnél ez így néz ki. Ez a bizonyos OS távolság, ezt fogom L-lel jelölni. Jó, ez itten az L, tehát az O és az S pont között, amit ugye megint mindenki egyszerű kísérlettel meg tud határozni. Ez 0,352 szekundum. Bocsánat, igen, ez nem egészen jól sikerült, köszönöm a morgást. Ugye 0,352 méter, átugrott már a szemem arra, hogy megmértük a lengésidőt, hogy mennyi. Na most ugye a lengésidő mérésén mondtam, hogy mindenkinél legyen jó stopper, még mindig leng, tehát tényleg nagyon pici a csillapítása, úgyhogy nagyon jól működik a dolog. Tényleg a csillapítás viszonylag elhanyagolható a rendszerben. Majd most mindjárt ma beszélünk róla is, hogy ezeknél a tűre fölakasztott dolog, hát tényleg ugye gyakorlatilag csak légellenálláson és a légellenállásban mindjárt beszélünk, hogy ez a lineáris közelítésben miért hanyagolható el. Na most lehet ugye a mérésnek a pontosságát növelni azzal, hogy nem egy lengést próbálunk meg egy stopperrel megnézni, hanem 10 lengést próbálunk lemérni, tehát 10 lengés periódus idejét mérjük meg. Jó, ez lesz 10-szer nagy T, és ez a 10-szer nagy T periódus idő, ez az, ami szekundum. Ugye ez 14,03 szekundum. Na most ugye lehet mondani megint, hogy tudok én századszekundum pontosan mérni. Ez valóban nem teljesen triviális, de ajánlottam, hogy mindenkinek azért próbáljon meg, és vegyen olyan stoppert, amit tud századszekundummal is mérni. Nagyon jól lehet azzal is ügyeskedni, hogy az ember kiméri a saját reflex késését, vagy a saját reakcióidő késését. Mert ugye rendszerint a lengést indítani lehet pontosan egyszerre, mert akkor engedelem el akkor nyom meg a stoppert is, amikor elengedem az ingát. Tehát az indítás az megy egyszerűen, viszont amikor meg akarja állítani, akkor nagyon oda kell figyelni, és rendszerint az ember, amikor a szemével úgy látja, hogy na, most van éppen egy maximális kitérés helyen, és most volt a 10. lengés, akkor ha az ember megnyomja, akkor kb. Egy 10 másodpercet még késik az ember ahhoz képest, mert ugye a szememen meg az ujjamon keresztül körülbelül ennyi ez a reakció, de ezt is lehet mérni számítógépen. Tehát az ember ír magának egy kis rutint, van a képernyőn valami felvillanó jel, és megpróbál megnézni, hogy milyen gyorsan tudom utána megnyomni a gombot, és akkor ezzel ezt is lehet tesztelni, és akkor lehet pontosítani a mérést. Úgyhogy egész jól be lehet ezt lőni, úgyhogy nem is olyan lehetetlen dolog ezt meghatározni ilyen pontosan. Ami persze annyit jelent akkor, hogy maga a periódus idő, azt már ezred másodperc pontosan becsültem meg, tehát 1,403 szekundum, jó, egy lengésnek a periódusa. És akkor most ebből kéne valahogy kiokoskodni, hogy na és akkor mennyi is a tehetetlenség nyomaték. Hát ugye azt mondtuk, hogy ilyenkor kell rajzolni egy szabad testábrát, és föl kell írni szépen a mozgási jeleneteket. Persze ez az egész most teljesen olyan, mint az előző inga, amit a múltkor rajzoltunk föl, illetve hát egy kicsit különbözik azért, mert ez a súlypont most nem pont a felénél van, ez egyáltalán nem egy ilyen homogén dolog. Tehát szabad test ábra. Ugye ahhoz körülbelül, hát igaz, hogy ez most több mint 5 fok, de most mégis egy ilyet fogok felrajzolni, csak azért, hogy jobban látszódjanak majd a rajta lévő mennyiségek. Jó. Itt van valahol a markolata az ütőnek. Jó, és valahol itt van a súlypont, ugye azt mondtuk. Itt van valahol a súlypont, itt van az O-pont, És akkor erre kell rárajzolni a ráható erőket és a gyorsulásokat. Ugye azt mondtuk, hogy ennek a pályája ugye az egy körpálya. A körpályának megfelelően a súlypont gyorsulásának ugye van tangenciális és normális irányú komponense. És ezen kívül az egésznek lesz egy szöggyorsulása, az epsilon. Jó? Az egészet az az egy koordináta, a fi, az le fogja szépen írni, hogy hogyan leng. És akkor ezen kívül kell rárajzolni a ráható erőket, ott lesz a nagy G nehézségi erő, illetve hát valahogy a nagy K kényszererő, amelyik ott a tetején. Tehát, hogyha Nerud irányúra rajzolják, jó, hogy nehogy valakiben ez a kép keletkezzen. És akkor természetesen, hogyha fölírnánk azokat az egyenleteket, hogy I pont egyenlő F-fel összesen, akkor ebből ki lehetne számolni, hogy mennyi lesz a K kényszererő, de minket ez most nem érdekel. Viszont ami a mozgásjelentet fogja adni, az a perdület az O állópontra. Perdület derivált az O állópontra, egyenlő az erők nyomatékával az O állópontra. Ennek ugye csak a síkra merőleges komponense lesz, tehát hogyha ez volt az X és Y, akkor a Z az a táblára merőleges irány, tehát hogyha a Z irányú egyenleteket kivesszük, akkor ez úgy fog kinézni, hogy teta O szor fi két pont egyenlő, és akkor most kell kiszámolni, hogy mennyi a nehézség erőnek a nyomatéka erre az O pontra. Ugye az epsilon lesz ugye a fi két pont, tehát ez a szöggyorsulás, a sík mozgásnál ugye megedik a szögnek a második deriváltjával, és akkor itt ugye meg kell nézni, hogy mennyi az erőkar. Hogyha ez a távolság itt L, az O és az S pont között, ugye, akkor ez L-szer színusz fi, hogyha pontosan számolunk, de aztán egy idő után már eleve ezekre a rajzokra is néha kapásból azt írjuk, hogy L-szer fi, mert azt mondjuk, hogy kicsi a kitérése az egésznek, jó? És akkor azt írjuk, hogy mínusz M-szer G-szer L-szer színusz fi, jó? És akkor utána azt mondjuk, hogy a színusz fi, az pedig körülbelül a fi, és azt mondjuk, hogy kis lengések. Jó, tehát ez jelenti magát a linearizálást az egészben. Na most akkor a mozgásjelentet megkaptuk, akkor ezt átrendezzük, ugye akkor a szokásos alakunk az ilyen, a standard alakunk, hogy fi két pont plusz m-szer v-szer l per teta o szorozva fi-vel egyenlő nullával, és ez a rész lesz az, ami egyenlő az alfa négyzettel, ugye, ami a saját körfrekvencia négyzet, tehát a rezgés saját körfrekvenciájának a négyzete, és azt is tudjuk, hogy az alfa az pedig milyen viszonyban van a periódus idővel. Az alfa az egyenlő 2 pi per nagy t. Jó? Tehát akkor ez annyit jelent, hogy szépen vissza lehet számolni ebből mindent. Ugye a teta o, a tehetetlenségi nyomaték az O pontra, az úgy néz neki, hogy M-szer G-szer L per alfa négyzet. Ugye az alfa négyzet helyére beírom, hogy az 4 pi négyzet lesz, az M-szer G-szer L-szer a periódusnak a négyzete per 4 pi négyzet. Jó? De minket nem a teta O érdekel, hanem a súlypontra számított tehetetlenségi nyomaték, akkor pedig használjuk a párhuzamos tengelyek tételét, vagy a Steiner tételt, és azzal már ki meg is határoztuk, hogy mennyi a tehetetlenségi nyomaték a súlypontra. Párhuzamos tengelyek tétele. Jó, és akkor azt mondom, hogy a teta S az egyenlő a teta O mínusz az M-szer L négyzet, ugye? Tehát a tömegszer a távolság négyzet, mindig a súlypontra a legkisebb a tehetetlenségi nyomaték, valaki a képet nem emlékszik pontosan, hogy most mikor kell negatív, vagy mikor kell pozitív előjel írni, mindig arra emlékezzenek, hogy a súlypontra a legkisebb, jó? És akkor ez egyszerűen így néz ki, hogy M-szer, G-szer, L-szer, nagy T négyzet per 4 pi négyzet mínusz M-szer L négyzet, jó? Remélem, hogy jól írtam le. M-szer, G-szer, L-szer, nagy tényező, pénzű, mínusz M-szer, elnézet, csak akkor szépen behelyettesítgetünk, tehát 0,36, ugye mindent SI-ben helyettesítünk be, és akkor kilogramszor méter négyzetben fogjuk kapni. Picire sikerült ez a 0,36 szorozva, ugye 9,81-szer. A nagy T az ugye lenne ez az 1,403 a négyzeten per 4-szer 3,14 a négyzeten, mínusz a tömeg az megint 0,36, vagy hát 0,360, és az L négyzet az pedig, hopp, kimaradt az L betű, ugye? A nagy behelyettesítésben. Akkor ide beszélem, M-szer, G-szer, L-szer, jó? Tehát ide be kell szúrni az L-et, most ahogy néztem az X-szer, tehát a 0,352-t még ide szúrják be, jó? 0,352, 0,36-szor 0,352 a négyzete. Jó, és akkor most jött ki a tehetetlenség nyomatéka a súlypontra. Ez 17,377, tehát egy nagyon pontos számot kaptunk. 17,377-szer 10 a mínusz harmadikon kilogrammszor méter négyzet. Jó? Tehát, most ez megint ez egy 3, 17,377-szer 13 kg/m méternézet. És ez az első lépés ahhoz, amit egy teniszütőnél mindenképpen meg kell tudni, hogy utána ki tudjuk számítani pontosan, hogy hol is van az az ideális pont, ahol a teniszütőt meg kell fogni, és hogyha jó helyen ütöm meg a labdával, akkor ne üssem meg a kezemet. Természetesen, hogyha valaki a szívéhez közelebb üti meg, tehát valahol itt találja a labdával, vagy ott találja, akkor már ütést fog érezni a kezén, de hogyha jó helyre megy, akkor pont jó helyre fog ez kerülni. Na persze ezt lehet mondani, hogy most ugye biomechanikában ez nagy divat, és majd még külön rezgéstamból is ez egy témakör lesz, ugye majd a többszabadság fog rengőrendszerűen, hogy közben azt az ütő még már rezeg is, és a rezgését is úgy kell beállítani, hogy lehetőleg a kezünknél egy csomó pont legyen, és ne rázza a kezünket, és ne kapjon a teniszező ingvegyulladást utána, hogyha sokat játszik. És lehet mondani, hogy a sportgyártó eszközöknél ez persze nagyon fontos, de még egyszer mondom, nagyon fontos ez a turbináknál, meg egyéb forgó részeknél is, hogy azonnal kimérjük pontosan a tehetetlenség nyomatékát, kerekeknél is. Ugye föltesznek egy másik gumiabroncsot, annak egész más a tömegeloszlása, megváltoztathatja a keréknek a tehetetlenség nyomatékát, és bizonyos esetekben ez fontos lehet. Na most persze lehet mondani, hogy ilyen tengelyeknél is az egyik megoldás az lehet, hogy akasszuk föl szépen, és hát lengessük meg. Az a baj, hogy egy turbina esetében ezt nagyon nehéz megcsinálni. Tehát, hogyha hasonlóan mérik forgórészek tehetetlenségi nyomatékát, csak ugye itten, ha van rá lehetőség, hogy egy forgó résznél, mondjuk, mit tudom én, valami nagy tárcsa, és akkor annak a belsejében tényleg vannak valami küllők, vagy nem tudom micsoda, amivel ezt mondjuk ezt így próbálom érzékeltetni, hogy valami ilyesmi. Hát erről képtelen, mert leszok, mindig bal oldalt keresem a fölfelé nyomó gombot. Tehát valami ilyen jellegű a kialakítása. Akkor, és itt van mondjuk a külső koszorú, tehát mondjuk négy küllős valami kerék, akkor természetesen meg lehet azt csinálni, hogy ide fölakasztom, vagy fölteszem egy tűre, egy O-pontra, és akkor itt lesz valahol a súlypontja, megmérem az OS távolságot, és megcsinálom ugyanazt a lengetési kísérletet. De akkor vagyok bajban, amikor ugye ilyen turbina lapátok meg egyebek vannak itten, ugye, és azok aztán ugye a legkülönbözőbb alakú, akár most nem fogok tudni ilyeneket rajzolni, de semmiképpen sincs olyasmi, amire ezt egészet föl tudnám akasztani, jó? Hogyha itt lapátok vannak. Na most ilyen esetekben meg azt csinálják, hogy az egyik lapátra az általános oldalon rátesznek egy plusz M0 tömeget, az egészet ráteszik egy sínre, itt van valahol a súlypont, és ezen a sínen így megburítják az egészet. Az egész így megy körbe, ugye? Igen, így menne körbe. És az egészet így meglengetik így egy kicsit. Ugye valami hasonló lesz, azért hoztam ezt ide, hogyha mondjuk ennek kellene megmérni a tehetetlenség nyomatékát, hogy beteszünk egy plusz M tömeget, és hogyha ezt így most elindítom, akkor ez így elkezd nekem gurulni jobbra-balra, és tényleg úgy mozog, mint egy ilyen, hát ilyen szép lassú lengéseket fog leírni. Jó, tehát ezt is, ha én ide teszem, akkor ez a kis tengelyenz elkezd gurulni, és akkor megy jobbra-balra. Tehát, hogy oldal nézetből, hogy így kéne elképzelni, hogy itt van egy ilyen agy, itt van a tengely valahogy, és akkor itt van két sínre vagy ékre így rátéve az egész, és aztán így mennek a lapátok itten. Jó? És valahogy így van rátéve, és akkor így fog a táblára merőleges síkba most mozogni, és így billegni ki be. Jó? El tudja mindenki képzelni, hogy ez hogy van. Most azt is el tudja mindenki képzelni, hogy ez azért már bonyolultabb, mint egy inga, mert itt nem egyszerűen egy ingáról van szó, hanem gördülés is van, jó? Tehát ez nem idézőjelbe tett tiszta inga. Gördülés is van. És itt jönnek elő azok a kérdések, amiket ugye próbáltunk nagyon mondani már dinamikából is például. Ugye nagyon sokan középiskolában fizikában megszokták, hogy a lejtőn leguruló hengernél mindig lehet a póluspontra is számolni, mert a teljesen nyomatékod nem fog változni. Ha ennek a mozgásegyenleteit akarják fölírni, nézzék meg a Ludwig győző lengéstan példatárba le van vezetve, elég bonyolult. Egyáltalán nem olyan triviális, és nagyon kell vigyázni azzal, hogy hova milyen mozgásegyenleteket akarnak fölírni, főleg, hogyha nagy lengéseket is, tehát ha már tényleg a nem linearitások is benne vannak, azt is figyelembe akarják menni. Jó? Na, hát ennyi lett volna, amit még gyorsan el akartam mondani az ingákról, és egy példát legalább elmondani, hogy nem csak darukra kell gondolni. Tehát, sőt, azt mondhatnám, ugye mindig azt tudom mondani, hogy nincsen túlképzés, tehát hogy nincs, az ember túl sokat tanult. Ha az ember tanult valamit, az biztos, hogy valahol az életben föl fogja tudni használni, és valahogy össze tudja kombinálni a munka során. Túlképzés nincsen, csak az van, hogyha valaki, hogy mondjam, tehát hogyha rosszul gőgösi válik, vagy hivalkodóvá válik a tudásával, és nem akar a munka előtt úgymond alázattal viselkedni. Tehát ha valami munkát meg kell csinálni, akkor az ember azt a rengeteg dolog, még akkor is, hogyha egy első ami egyszerű dolognak tűnik, az ember bedobja minden tudását, amit addig tanult, akkor a legegyszerűbb, vagy néha mondjuk bizonyos értelemben lenézett munkát, az ember hozzányúl, nagyon magas színvonalon tudja megcsinálni, mert bele tud adni mindent. Például, még egyszer mondom, ha valaki megtanulja az ingákat, akkor rengeteg ötletet támadhat arra nézve, hogy hogyan lehet ezeket aztán használni az iparban különböző feladatoknak a megoldására. És hát erre mutattam itt most tényleg csak két példát, és akkor nem beszéltem még nagyon sok másról. Most azon mennünk kell tovább, mert a következő gyakorlaton már a csillapításnak is mennie kell, úgyhogy beszéljünk egy kicsit a csillapításról. Jó, tehát most eddig ugye csak tömeg és rugó volt, de ahogy előbb is láttuk, bármit én meglökök, ugye, és valahogy az elkezd mozogni, akkor egy idő után le fog állni. Tehát először meglököm, akkor nagyon szépen leng, de azért szép lassan csillapodik a mozgás, és előbb-utóbb meg fog állni. Hát hogyan lehet ezeket leírni? Tulajdonképpen ugye arról van szó, hogy a lengő rendszert körülvevő közeg illetve magának a lengőrendszernek az anyaga, tehát a rugóknak az anyagának is van egy ilyen belső csillapítása, illetve a lengőrendszer anyagának belső hőtermelése miatt. Tehát tulajdonképpen, hogy leng ez a dolog, ez elkezd kicsit melegedni. Tehát például ez a rugó, ahogy hajligatjuk, ez lehet, hogy nagyon picit elkezd melegedni. Nagyon nehezen lenne kimérhető, de ez a gyakorlatilag a mechanikai energia szépen átalakul hővé, és elkezd a mechanikai energia valamelyes mértékben csökkenni, és ezt hívjuk disszipációnak. Ezt egy kicsit zárójelbe teszem hatására. A lengőrendszer mechanikai energiájának mechanikai energia alatt, ugye most értem a kinetikus energiáját, meg a rugóknak a potenciál függvényéből, ugye a kettővel összeadott energiát. A lengőrendszer mechanikai energiája hővé alakul. Úgy szokták mondani, hogy disszipálódik. Az ennek megfelelő csillapító erők teljesítménye tehát általában negatív. És azért mondom, hogy általában, mert röviden majd példát is mutatok rá, hogy azért nem mindig. Csillapító erők, vagy disszipációs erők. A disszipáció szó miatt szokták ugye kis d-vel is jelölni ezeket indexben. Disszipációs erők teljesítménye általában negatív. Az általában megint zárójelbe teszem, most ez nem olyan fontos, csak azért mondom, hogyha később majd valaki nem lineáris rezgéseket tanul, ott fogunk beszélni elég sokat negatív disszipációról és meg negatív csillapításokról. Általában negatív. Azaz, hogyha most kiszámoljuk ezt a nagy PD erőt, a nagy PD teljesítményt, bocsánat, akkor az erőnek a teljesítményét, ugye akkor a disszipációs erőnek és az erő támadás pontjában lévő anyagi pont sebességének a szorzatából kell számolni, és ez általában negatív. Vagyis ez annyit jelent, hogyha emlékeznek rá, hogy a skalár szorzatot úgy kell kiszámolni, hogy a vektorok abszolút értéke összeszorozva a közrezárt szög koszinuszával. Ugye hogy a közrezárt szög koszinusz, a koszinusz az mikor negatív? Akkor, hogyha 90 és 180 fok között van a szög, tehát magyarán ellentétes irányba mutat a sebesség és a közeg ellenállás, vagy a disszipatív erő. Jó? Tehát akkor ezeknek a szöge az valahol ugye a 90 fok és a 180 fok, bocsánat, 270 fok, ugye? Tartományba kell, hogy essen, tehát egymással ellentétes irányba kell, hogy mutasson, mert a skaláris szorzat, ugye így számoljuk, hogy az FD vektor abszolút értéke, ez a V vektor abszolút értéke, szorozva a közrezárt szög koszinuszával. Jó? És akkor ennek ugye negatívnak kéne lenni, és hogyha ez kisebb egyenlő nulla, akkor maga a szög az ebben a kettőben van, tehát a disszipatív erő az általában ellentétes, mint vektor a sebességgel, és ilyen értelemben is analóg a rugóerővel, a rugóerőnél pedig a rugóerő volt ellentétes általában az elmozdulással, csak ott az elmozdulással, itt meg a sebességgel, jó? Tehát a disszipatív erő általában ellentétes a megfelelő anyagi pont sebességével. Megint az általában ide teszem, ellentétes az anyagi pont sebességével, ahol persze ő hat. Ahol persze a sebesség alatt, most ugye a sebesség vektorokat kell érteni. Tehát az erő is vektor, meg másik is vektor. Na most akkor nézzük át röviden, hogy a közeg ellenállás esetében ezek hogyan néznek ki. Jó? Elnézést, most ezt itt leengedtem, de ide csak azt írtam, hogy általában ellentétes anyagi pont sebességével, és akkor a közegellenállás eseteit fussuk gyorsan végig. Közegellenállás esetén ez a disszipatív erő, és most már csak abszolút értékeket írunk, úgy mint a rugóerőnél is, csak tudjuk, hogy ellentétes irányú lesz a sebessége. Az körülbelül úgy néz ki, hogy valami K szorzó tényezőször a sebesség abszolút értékének az n-edik hatványa szorozva a sebességnek a szignumával. Ugye ez nem színusz, hanem szignum. Ugye angolul is elég mindig figyelmeztetni kell az angol diákokat, hogy a sign és a sign, ugye mind a kettő ugyanúgy hangzik, az egyik S-I-G-N, a másik meg csak S-N, hogy e kettő közötti különbséget azt ugye tudják jól. Még egyszer, a szignum függvény matekból tanulták, ugye? Tehát ezt tudja mindenki, hogy a szignum függvény az úgy néz ki, hogyha itt van a V, akkor a szignum V az olyan, hogy ahol pozitív, ott 1, ahol negatív, ott -1, és ahol nulla, ott nulla, jó? Tehát ez a signum V függvény. Jó? Tehát valahogy ezt a függvényt kell. Most ugye matekból nyilván kiírták, hogy ha V nagyobb nulla, vagy 1, ha V nagyobb nulla, nulla, ha V egyenlő nulla, és mínusz 1. Na most akkor nézzük meg, hogyha először, hogyha gáz az az anyag, amelyik a lengőrendszer körül van. Ez, amit például az előbb is láttunk, hogy amikor egy tűre van föltéve, akkor itt az érintkezési pontnál ott tényleg, hát attól függ, hogy milyen precízen van az a tű ott megcsinálva, nagyon-nagyon kicsi csillapítást adnak. Gyakorlatilag a légellenállás csillapította az előbb a teniszütőt, és azért lengett olyan borzasztó sokáig. Ide írom, hogy például a légellenállás az ilyen, ugye? A légellenállás esetén az N az egyenlő 2-vel. Vagyis ugye mindenki tudja, a középiskolában is megtanultuk, ugye, hogy az autó fogyasztása is ugye a sebesség négyzetével kezd el nőni, amikor kezdünk a 100 km per óra feletti tartványba menni, akkor tudom én, ha 30%-kal gyorsan megyünk, akkor 70%-kal nő a fogyasztás. 1,3-szor 1,3 ugye az 1,69, tehát a sebesség négyzetével kezd növekedni a dolog. Vagyis hát akkor ezt a képletet magát azt úgy kéne leírni, hogy majd a függvényt akkor a jobb oldalra rajzolom, hogy az FD az valami K-szor V négyzetszer szignuma a V-nek. De most el lehet gondolkodni, hogy miért vacakolunk itt ezzel a szignum V-vel, de ez itt fontos, mert hogyha most lerajzolom ezt a függvényt, akkor ugye mondhatjuk azt, hogy persze hát ez egyszerűen egy parabola, ugye? Tehát ez nem kéne annyit vacakolni ennek a rajzolása. Itt van a sebesség, itt van a disszipatív erő, és itt van a parabola, ez lenne a K-szor V négyzet egyszerűen. Csak az a gond, hogy amikor a sebesség ellentétes vagy negatív, akkor persze ennek is negatívnak kell lenni. Tehát a parabolán nekem most nem szabad így folytatnom, azért kell megszoroznom a szignum V-vel, hogy a másik irányba is így tükrösen, középpontosan tükrösen építsem föl. Jó? Tehát körülbelül így fog kinézni. Na most akkor fölmerül az a kérdés, hogy na mi van akkor, hogyha most ezt én linearizálom? Hát ugye a nulla körül ennek hogy fog kinézni a linearizáltja, ennek a lineáris része? Ja, attól, hogy ott van a szignum V, attól még a parabolának az érintője, az milyen az origóban? Viszintes, így van. Tehát ez viszintes, és a másik irányba is viszintes, tehát ennek egy nagyon furcsa inflexiója van ezen a helyen. Azért mondom, hogy furcsa inflexió, mert ennek a függvénynek az első deriváltja az a V abszolút érték lesz, amit megint tanultak matekból, ami viszont már olyan, hogy nem lehet még egyszer deriválni, nehéz ott ezt az inflexiót kiszámolni, mert nem deriválható kétszer a dolog, szóval egy kicsit, nem is kicsit, egy speciális, vagy elfajult eset, de egy biztos, hogy a lineáris rész, tehát kis sebességekre a csillapítás, a linearizált egyenletben nulla, tehát a gépészmérnökök általában a légellenállást elhanyagolják. Amikor egy szerszámgép rezgésnek a rezgéseit számoljuk, akkor nem szoktuk kiszámolni azt, hogy mekkora a légellenállás, és hogy az hogyan csillapítja a rendszert. Jó? Tehát kis rezgésekre, itt ugye most a kis sebességeket kell érteni, a derivált az nulla, vagyis a légellenállás ellenáll, a gázok csillapítása, vagy a légellenállás elhanyagolható. Hát ez mondjuk kedvező a lineáris rezgéstanban. De természetesen ez nem jelenti azt, hogy mindig el lehet hanyagolni a légellenállást. Ugye például egy ejtőernyős az természetesen nem hagyhatja el a légellenállást, mert akkor nagyon hamar agyon csapná magát. Ugye az ejtőernyős az valahol itt van, egy adott sebességgel zuhan lefelé. Ő nem a nulla körül rezeg, hanem valahol itt van. És hogyha itt számolnánk egy érintőt, itt már bizony lenne komoly, úgymond csillapító ereje ennek az egésznek, tehát esetleg ide lehet kicsibe rajzolni az ejtőernyőst, jó? Tehát az ejtőernyős az valahol itt van. Ő most függetlenül attól, hogy éppen gépészmérnök vagy nem, ő azért nem hanyagolja el a légellenállást, jó? Tehát itt a légellenállás csillapítása nem elhanyagolható. Na most ezt csak így mondtam, itt természetesen olyan esetekre gondolok, hogy amikor kompresszor meg turbina lapátokra süvít rá a gáz, ugye, vagy a forró gáz, és akkor ott kell számolni ilyesmiket. Tehát ha valami nagy sebességgel érkezik már eleve rá, és nem pedig arról van szó, hogy valamilyen nulla körüli rezgés van, akkor ezeket figyelembe kell majd venni, jó? De egyébként a légellenállással nem szoktunk számolni. Na most egy második eset az, amikor a folyadék. Jó, hogyha a folyadék, akkor két eset van. Következő fél évben áramlástanból fognak tanulni turbulens, meg laminás áramlásról, sőt, talán gépészeti ilyen alapismeretek, vagy mi volt az első éves tárgyuk, amilyen bemelegítő. Abban is ilyen csőbeli áramlásoknál tanultak lamináris, meg turbulens áramlásról, meg Reynolds szám, kritikus értéke, meg hasonlók. Szerepelt ilyen is mi? Szóval a lényeg az, hogy ha az áramlás turbulens, ugye ezt majd tanulják pontosan, hogy mit is jelent, ugye olyan kavargó az áramlás, és majd megtanulják azt is, hogy ezt egy Reynolds számmal szokták kifejezni, hogyha ez a Reynolds szám nagyobb, mint egy kritikus Reynolds szám érték, ezt most nem kell be a fél évben tudni, majd áramlástanból tanulják, jó? De megint ide kell majd kapcsolni azt az ismeretet, ami ott fog szerepelni. Akkor az N az hát 1,75 és 2 között szokott körülbelül változni, tehát gyakorlatilag olyan, mint a légellenállás. Vagyis gyakorlatilag ugyanúgy elhanyagolhatjuk, mint a légellenállás. Jó? Az, hogy most ez itten a 7/4 hatványon van, néha ilyet szoktak beírni, ugye ehelyett azt írják, hogy a kitevőben, hogy 7/4, ugye akkor is ránézésre egy teljesen ugyanilyen görbét kapunk, ami egy parabolára emlékeztet, egy kicsit más ugye a görbülete, mint annak, amelyiknél kifejezetten 2. Tehát ez is elhanyagolható, legalábbis a nulla körül. Viszont majd tanulják ugye a Navier-Stokes egyenletet, és talán ki is fogják számolni, hogy ha az áramlás lamináris, ez ugye, és ez a nagyon fontos eset, vagyis ez a Reynolds szám, ez kisebb lesz, mint egy kritikus érték, akkor az N egyenlő 1. Tehát ez egy gyönyörű lineáris eset, és ezt nagyon jól és könnyen is tudjuk számolni. Ilyen esetekben a diszipatív erőt ugye úgy kell kiszámolni, hogy K-szor V egyszerűen. Tehát nem is kell a szignumot se odaírni, mert a V abszolút értékszer a szignum. Mondjuk, ha valaki kiírja ezt, hogy V abszolút érték az első hatványonszor szignum V, ez ugyanannyi, mint a K-szor V. Tehát ilyen esetekben a karakterisztika az egyszerűen ilyen lesz. Ez a V, ez az FD, ez egy lineáris egyenes lesz, K-szor V, és a K-t, aminek a mértékegysége ebben az esetben newton szekundum per méter, ezt úgy hívjuk a csillapítási tényező. Van torziós változata is, hogyha torziós lengőrendszert akarunk számolni. Csillapítási tényező. Jó, tehát ez lesz a csillapítási tényező. Ez nagyon fontos. Most az a kérdés, hogy mikor van laminális, ugye a laminális az áramlás akkor, hogyha nincsenek benne ilyen örvények, meg egyéb ilyen kavargások. Ez akkor van, ugye, hogyha a folyadék elég viszkózus, illetve hogyha a folyadék geometriai jellemző méret az áramlásra mérlegesen viszonylag kicsi, illetve hogyha az áramlás sebessége viszonylag alacsony. Tehát mondjuk mézbe nehéz örvényeket kavarni, az ember belepróbálja a kanálban, nagyon viszkózus, ugye? Meg általában vékony rétegekben is nehéz produkálni ilyeneket. Na most ez a gépészetben nagyon fontos, mert nálunk mindent olajfilm, vékony olajréteg fel, ugye? Most szokták is mondani, hogy egy gépészmérnök ugye pár csepp olajjal csodákra képes, szóval baj van egy gépünkkel, meg rezeg, röfög, zajos, nem tudom, és ha tegyünk rá egy kis olajat, hát attól megjavul. És ez nagyon sokszor be is jön, ráadásul véd a korrózió ellen is, szóval rengeteg előnye van az olajnak, és ettől mindig kicsit maszatos a gépészmérnök keze, de nem baj, ez így van jó, jó? Tehát a gépészetben fontos, és akkor ezt hadd írjam még oda, jó, ezt az olajfilm dolgot, tehát vékony olajfilm. Vékony olajfilm van a felületeken. És ezek biztosítják felületeken, csapágyakban, mindenütt, jó? És ezek lamináris áramlás biztosítanak, és ezek egy ilyen sebességgel arányos lineáris csillapítást produkálnak. Ennek ugye a legpregnánsabb példája, ugye ez az autóban is lévő lengéscsillapító. Ugye ez egy ilyen játékautó modellből van kiszedve, csak nincsen a belsejében ez a kis dugattyú, mert mindjárt lerajzolom, és körülötte van ugye a rugó, tehát egybe van építve egy ilyen rugó és csillapító. Ez ugye az autó kerekeinek a kerékfelfüggesztése, és hát ebben most nincsen betéve a viszkózus folyadék, ami ugye magát ezt a lengéscsillapítást adná, de ezeknek a lényege az az, hogy van egy munkahenger, ugye, és a munkahengerbe fut egy dugattyú. Jó, ezt fogjuk nyomni valamekkora erővel, és akkor ide, ugye az egésznek a legkritikusabb pontja, vagy egyik nagyon kritikus pontja ez a bizonyos tömítés itten, amit itt ugye ki kell alakítani az egésznek a nyakánál, és akkor ugye ezt itt szépen meg lehet nyomni valamekkora erővel. Na most ugye ennek a belsejében olaj van. Jó, tehát itt olaj van. Ugye oda kell egy jó tömítés, és akkor ha én ezt megnyomom, akkor az olaj ezeken a réseken ugye át tud áramlani. Ezek nagyon vékony csatornák, ráadásul az olaj az egy, hát persze olajnak rengeteg kell a viszkozításon, ezt a vegyészmérnökök szépen beállítják nekik és nekünk, és megrendelhetjük, hogy az milyen legyen. És az itt átáramló dolog egy nagyon szép diszipatív csillapítást fog adni. Tehát ez szép lineáris, tehát ezek a dolgok nagyon lineárisan viselkednek a sebességgel, viszkózus, tehát ezt viszkózusnak hívják, azt a szót akartam mondani, hogy viszkózus, nem az, hogy diszipatív. Tehát ez viszkózus csillapítás, és a viszkózus szó is erre utal, a viszkózus folyadékra akar utalni. Viszkózus csillapítás, és ez általában ilyen sebességgel arányos dolgokkal követhető. Ezért van az, hogy a lengőrendszerekben az ikonja, tehát az a kis jel, amit a példákban használunk, az így néz ki mindig. Jó, hogy van egy ilyen kis, és ráírjuk, hogy K. Jó? És akkor, hát ha valaki nagyon precízen akarja csinálni, akkor még be is zárhatja, de néha már nem szokták bezárni, mert kapkodva rajzolják. Ezt a kis jelet rajzolják, és akkor ez jelenti azt, hogy ott most van egy kis viszkózus csillapítás. Mondom, gyakran ezt is lehagyják róla. Jó? Na, egy dolog még maradt le, mi van, amikor a közeg az száraz, de most már nagyon belementünk a szünetbe, hogy tartsunk most 15 perc szünetet, és akkor utána még folytatjuk a száraz súrlódás esetével, hogy az hogyan csillapít. Jó, úgyhogy akkor 15 perc. Szóval a harmadik eset, amikor szilárd a közeg, és hát akkor már nem olyan nehéz kitalálni, ugye, hogy jöttünk lefelé szépen a csöndet kérek kollégák, úgy üljenek le, hogy csöndben, és ne zavarják már a többieket. És evés közben nem beszélünk, jó? Meg az aljutatást is megbeszéltük régen. Szóval... Szóval ugye a sebesség négyzetével volt arányos az ellenálló erő a légellenállás esetén, vagy amikor gáz volt a közeg. Közben jött ki egy kollega a szünetbe, és nagyon jól mondta, hogy természetesen, amit mondtam, ugye az ellenállási erőre vonatkozik, hogy az négyzetesen arányos, a kocsinak a fogyasztása az pedig inkább az ellenállásnak a teljesítményével arányos, és akkor az még már köbös lesz. Ez most különösen fontos ugye a szélkerekeknél, ahol a sebesség harmadik hatványával arányos, hogy mennyit tudnak kiszedni belőle, tehát ha nem fúj a szél, akkor rohamosan esik ugye a szélkereknek a teljesménye. Az autóknak meg persze nem csak a légellenállást kell leküzdeniük, hanem ahogy ezt mondtam már, ugye a gumiköpenynek és az aszfaltnak a kapcsolata az egy bonyolult dolog. Gumiköpeny melegszik, stb. Úgyhogy ott mindig vannak ilyen kis mikrocsúszások. Úgyhogy rengeteg egyéb komponensből is áll, hogy az autónak mennyi a fogyasztása, de biztos, hogy rohamosan növekszik. És alkalmasint a légellenállás miatt több mint négyzetesen is növekszik, ugye pontosabban közösen. Na, hogyha tehát hogyha gáz, akkor a második hatvánnyal arányos az ellenállás erő. Hogyha folyadékos, akkor azt jelenti, hogy turbulens vagy lamináris az áramlás, ugye inkább a gázhoz közelebbi, vagy pedig ugye lineáris, és ez számunkra a legfontosabb, és végül, hogyha szilárd, akkor ugye az N egyenlő nulla. Ez lenne ugye a kulomsurlódás, ami persze sokkal bonyolultabb, mint amit most ez a képlet így leír. Matematikus igazából nem is tudnak pontosan ezzel mit kezdeni, tehát az a formalizmus, amit használunk, meg az a függvény fogalom, amit használunk, az erre az esetre ugye nem jó. Itt ugye a diszipatív erő az úgy néznek ki, hogy K-szor a sebességnek a nulladik hatványa szorozva signum V-vel, amit szoktak is jelenteni, hogy nagy C-szer signum V, ahol ez a nagy C, ez a kulomsurlódó erő, és ez Newtonban van. Jó? És hát nagyon gyakran ugye ez a műszer a felületeket összeszorító erővel egyenlő. Műszer nagy N, kulom surlódó erő. Ugye szokták mindenféle elnevezésre mondja, hogy megkülönbözessék a tapadási surlódástól, mert ugye most nyilván mozognak a felületek egymáson, és ugye akkor az ennek megfelelő ábra az persze valahogy így néz neki, hogy itt van a sebesség, itt van az FD, és hát középiskolában is ugye ezt így tanulták, hogy akkor ez itten konstans. És akkor ez lenne itt a plusz C, ez meg lenne a mínusz C. Na most persze a baj az a nulla sebességnél van, és a nulla körüli váltásokkal. Itt ugye az a gond van, hogy ugye matematikai függvény értelemben csak így lehet felrajzolni, ahogy lerajzoltam. De megtanulták azt is már, meg statikából is emlegették, hogy meg gördülésnél is beszéltünk róla, gördülési problémáknál, tehát gördülés, csúszás, átmenetnél, egyebeknél, hogy általában a tapadási surlódási tényező az nagyobb, mint a csúszási, és itt tulajdonképpen bárhol letapadhat a kettő között. Na most ugye ezt függvényként így nem lehet fölírni, szét kell választani esetekre, és ez a középső tartomány lenne itt a tapadás. Tehát amíg a rendszer csak rezeg és átmegy egyik oldalra a másikra, addig ez jól le lehet így írni, de amikor megáll, akkor erre oda kell figyelni, meg amikor elindul. Tehát a megállásnál és az elindulásnál ez tapadás, ez a megállás és az elindulásnál fontos. Majd erről beszélünk, hogy ez már csak jövő órán lesz az anyag, hogy megállás, elindulás esetén fontos.
Jó.
És hát akkor még jönnek hozzá olyan dolgok, hogy pontosan ez az átmenet itt hogy is játszódik le, ezzel a témakörrel pedig a tribológia foglalkozik. Ezt most a géptervezőknek mondom, mert majd géptervező szakirányra mennek, ott ezzel a témakörrel majd, meg főleg mesterképzésben sokat fognak foglalkozni, ez az átmenet pontosan hogy van. És aztán ez a kérdéskör nem lineáris rezgésekben is fel fog vetődni, nevezetesen, hogy valójában ugye ez nem ilyen szakadásszerűen megy, hanem van egy ilyen kis lecsengő része. Emiatt ott a derivált lehet negatív, és itt bizony negatív csillapítások is előfordulhatnak, ugyanúgy, mint ahogy a negatív rugómerevség is felmerült például az ingának a felső holtponti helyzeténél, hogy másról ne is beszéljünk. Jó? Tehát ez lásd később. És a nem lineáris rezgéseknél is majd ez fontos. Ez már természetesen már nem linearitások. Önmagában ugye matekból meg emlegették maguknak a differenciál egyenletek egzisztenciális unicitás tételét. Nem hagyja a kollégát figyelni, hát itt még böködik is menni. Olyan intenzíven magyaráz neki, hogy szegény nem tudja jegyzetelni ezt. És nem tudja fölidézni magában, hogy a differenciál egzisztenciális unicitás tételénél volt egy Lipschitz feltétel itt a nullánál. Ez a száraz surlódás ezt nem teljesíti, tehát önmagában a differenciáltak közül is. Szóval nagyon sok gond van ezzel. Az egzisztenciális unicitás tétel is baj van, amikor ott a nulla környéki dolgokat vizsgáljuk, hát majd jövő órán lehet, hogy lesz erre rövid utalás, jó? Na, akkor nézzük meg, hogy a viszkózus csillapítású lengőrendszerek, tehát a lineárisan csillapított egy szabadságfokú rendszereket hogyan számoljuk. Csillapított egy szabadságfokú lengőrendszer vagy rezgőrendszer. Jó. Ugye most úgy fogjuk tekinteni, hogy ugye ezt a modellt rajzolgatjuk, amit korábban, de most ugye, ha viszkózus csillapításon, akkor ne legyen a szilárd közeggel semmi probléma, ide most műegyenlő nullát írok, tehát ne legyen különsúlódás a rendszerben, de viszont az S-merevségű rugóval párhuzamosan, vagy ahogy ezt ugye itt az előbb mutattam az autók lengéscsillapítójánál, szokták ezt ugye effektíve a rugót, a csavarrugót, az köré építik a lengéscsillapítónak, hogy minél kevesebb helyet foglaljon. Megjegyzem, nem tudom, láttak-e már néha, azt hiszem Mercedes-eken, meg egyéb helyeken újabban ketté veszik, ugye, és a rugó és a lengéscsillapító az ilyen szöget zár be, és nem építik egymás mellé a kettőt. És ideig nagyon izgatott volt, hogy olyan helyek van, nagyon izgalmas dinamikai oka lehet. De sajnos nem dinamikai okokból csinálták, hanem egyszerűen azért, mert a lengéscsillapítók általában hosszúak, és amitől belenyúlnak a csomagtérbe, vagy a motortérbe. Pláne a csomagtérnél ugye azt jobban el lehet adni a kocsit, hogyha pár literre, vagy pár tíz literre nagyobb csomagtartót lehet írni. Tehát, hogyha a lengéscsillapítót kicsit elbillentik, akkor lehet növelni a csomagteret vele, és tulajdonképpen ez az oka az egésznek. Míg a csavarrugót meg lehet csinálni rövidebben is, és akkor ilyen módon néha ezt a megoldást azt most már elkerüljük. Na, a lényeg az, hogy ugye most így néz ki az egész, hogyha szabad test ábrát rajzolunk, ahogy mondtam, ilyenkor megzavart helyzetben kell az egészet felrajzolni, tehát úgy kell felrajzolni ezt az M tömeget, hogy már egy X kitérése van. Jó, és azt mondtam, hogy a kinematikai mennyiségeket azokat mindig pozitív irányba vegyük fel, tehát lesz neki egy gyorsulása, ami meg fog egyezni az X két ponttal. Az epsilon az nulla lesz, mert ugye nem fog tudni forogni, mert úgy van megtámasztva. És akkor, hogyha az erőket nézzük, akkor lesz persze a nehézségi erő, meg lesz ugye a normál erő. Ezekkel lehet vacakolni, hogy a nyomaték kijön a nullával, és akkor itt lesznek a rugóerő, meg a csillapítóerő. Ezek persze nem feltétlenül egyforma nagyobb. A rugóerő az itt van, az a kitéréssel ellentétes és az S szer X, ahol S ugye a merevség, ahogy megbeszéltük. A disszipatív erő, az meg a sebességgel ellentétes, az meg K szor X pont. Jó? És akkor az egész mozgás egyenlet, az így fog kinézni, az I pont egyenlő F egyenlet, hogyha ezt az X irányba fölírjuk, akkor az M szer A az egyenlő lesz a mínusz, lehet írni A S-et is, most ez mindegy, ugye, mert ez ugyanannyi, mínusz F rugóerő, mínusz F disszipatív erő. És akkor szépen beírjuk mindenhova, hogy az A az az X két pont, az FE rugóerő az az S szer X, az FD az a K szor X pont, és akkor szépen átrendezem, és egy olyan egyenletet kapok belőle, hogy M szer X két pont, meg K szor X pont, tehát szépen sorba rendezgetjük a dolgokat. M szer X két pont, plusz K szor X pont, plusz S szer X egyenlő nulla, ahol ez a K most ugye a csillapítás tényező. Tehát ez az egy új tag került itt bele az egyenletbe, és természetesen megint szeretünk leosztani M-mel, és hogyha ezt megtesszük, akkor a standard alak, amit most mindig, hogy a referencia egyenlet, tehát a referencia egyenlet, amit meg fogunk oldani, és aminek a megoldása aztán mindig lehet használni, ez az x két pont plusz 2 d szer alfászor x pont plusz alfa négyzet szer x egyenlő nulla. Tehát ez lesz az alak, amit érdemes majd úgymond megjegyezni. Az, hogy egy adott példában most ide mi fog kijönni D-re, alfára, az változik. Ugye ezt most már, amit eddig csináltak példák, vagy gyakran abból is látták, hogy az alfa az nem mindig esperem, csak ennél az egyszerű játék példánál jön ki mindig az alfára, az alfa négyzetre, hogy az esperem. Jó? Jelen esetben az alfa, ideírom egy zárójelbe, ezt nem kéne most megjegyezni, ugye, ami... Ugye azt mondtuk, hogy radián per szekundum, vagy egy per szekundum. Most már hozzá kell tennünk, hogy ez a csillapítatlan rendszer saját körfrekvenciája, mert a csillapított rendszernek nem ez lesz a saját körfrekvenciája, jó? Tehát a csillapítatlan, hát ha nem lenne csillapítás, akkor lenne. De ezt így is mondják, ugye? Úgy is szokták mondani az angolok, hogy undamped natural frequency, tehát a csillapítatlan rendszer saját körfrekvenciája. És hát megjelenik egy új mennyiség. A csillapítatlan rendszer saját körfrekvenciája, és megjelenik egy új mennyiség, és az új mennyiség az a nagy D. Most ugye, ha ezt megnézzük, ezt a nagy D-t, ez itt K per 2 M szer alfa. Most ugye az előbb azt írtam, ezt nem írtam föl az előbb, ugye, mert le lett törölve. Illetve az előző órán fölírtam ezt a K-t, hogy micsoda, de le lett törölve. Ugye a K, az a csillapítási tényező, az newton szekundum per méter. Na most ha beírom, hogy a newton az kilogramszor méter per szekundum négyzet, akkor a méter az ki fog esni, és tulajdonképpen, ezt nem szeretik használni a mérnökök kianakba, de ez tulajdonképpen ugyanaz, mint a kilogramm per szekundum. Ugye, mert a kilogramszor méter per szekundum négyzet, szer szekundum per méter, az kilogramm per szekundum. Na most itt is kilogramm per szekundum van, tehát ez a mérték, ez a nagy D, ez milyen mértékegységű? Ez dimenziótlan lesz, ennek nincsen mértékegysége, és ezért úgy is szokták hívni, hogy relatív csillapítási tényező, ez kicsit kifejezi azt, hogy dimenziótlan. Tehát a csillapítási tényező az mértékegységgel bír, a relatív csillapítási tényező az viszont nem. Tehát ez a relatív csillapítási tényező. Jó, tehát a nagy egyenlő K per 2 M alfa az a relatív csillapítási tényező. Egyébként szokták német nyelvterületen Lejer-féle csillapításnak is nevezni, de ha az ember angol száz nyelvterületen mondja ezt, akkor mindig az ember ilyen bambán néznek, hogy ki volt az a Lejer. Most én sem tudom pontosan, de mindegy. A lényeg az, hogy német nyelvterületen így is szokták nevezni, dimenziótlan mennyiség. Az angol száz országban még szokták damping ratio-nak is nevezni, hát csillapítási rátának, vagy valami ilyesminek. Szóval a lényeg az, hogy ez egy dimenziótlan mennyiség. Na most, hogy miért vezették ezt be, az persze akkor látszik, amikor elkezdi az egyenletet megoldani. És akkor megint úgy csináljuk, ahogy a múltkor, kezdjük a próbafüggvénnyel. A próbafüggvény az az x t egyenlő a szor e ad lambda t, vagy ugye lehet azt is mondani, hogy Laplace transformációt csinálunk rajta, hogyha ilyet tanultak, vagy meg fognak tanulni. De ez a legegyszerűbb, ezt behelyettesítjük. Most már nem csinálom olyan lassan, mint a múltkor, mert a múltkor szépen végigcsináltuk az első derivált, az lambda szor e ad lambda t, a másik az lambda négyzet szor e ad lambda t. Az át mindig ki lehet emelni. Ugye egy olyasmit fogok kapni, hogy lambda négyzet plusz 2d alfászor lambda plusz alfa négyzet szer nagy a szor e ad lambda t egyenlő nulla. Mert hát mindent ki lehet emelni. Most persze az e ad lambda t soha nem nulla. Ha a nem triviális megoldást keresem, akkor ennek a dolognak kell nullának lennie. És ezt nevezzük úgy, hogy karakterisztikus egyenlet. Ugye ez a múltkor is így volt, csak még ez a 2d alfászor lambdás tag nem volt ott. Hát ez a karakterisztikus egyenlet, és ennek a gyökei a karakterisztikus gyökök, vagy karakterisztikus exponensek. Jó. Hát akkor megoldjuk, ugye másodfokú megoldóképlettel, ez megint nem tűnik nagyon bonyolultnak, mert lambda 1, 2 egyenlő 1, 2 egyszer, mínusz 2b alfa, plusz mínusz négyzet gyök alatt. A b négyzet ugye az a 4d négyzet alfa négyzet, és a mínusz 4-en cél az a mínusz 4 alfa négyzet lesz. Jó? Most, hogyha ezt írom tovább, és ugye most már látom, hogy ez miért így lett definiálva, hogy ide egy kettest írtak, azért, hogy ez itt éppen kiessen. Tehát egyszerűen úgy fog kinézni, hogy mínusz d-szer alfa, plusz mínusz, ugye itt a 4 alfa négyzetet kiemelem, az 2 alfa, leosztok 2-vel, akkor 1 alfa marad, és az mondhat, hogy alfászor négyzet gyök, d négyzet mínusz 1. Csak azt a furcsa dolgot kapom, hogy itt bizony az, hogy ezek a gyökök valósak vagy komplexek, az attól függ, hogy ez a bizonyos relatív csillapítás tényező az az egynél nagyobb vagy kisebb. Hogyha a d nagyobb egyenlő 1, akkor ezek valósak, hogyha kisebb, akkor pedig, tehát hogyha a d, na most ugye persze azt kéne írnom, hogy d abszolút érték, de most csak olyan estekkel foglalkozok, ahol a csillapítás pozitív, jó? Tehát úgy fogom írni, hogy a egyébként nullánál nagyobb, nagy D. az kisebb, mint 1, akkor a lambda 1, 2 az ugye komplex szám lesz. És hát akkor kell kínlódnunk megint ezzel, hogy komplex megoldásra, és azt vissza kell Euler transzformációval inni meg valósá. De ezt most nem fogom már részletesen megcsinálni, mint az elmúlt órán, amikor csak a csillapítatlant rendszert csináltuk. És amikor a D az pedig már nagyobb egyenlő, mint 1, akkor a lambda 1, 2 az viszont valós lesz. Jó? Valós lesz, de ez a szám biztosan kisebb lesz, mint ez, tehát mind a kettő a negatív félsíkon maradt, tehát azért nem lesz nagyon rossz a helyzet, hogyha elképzelem a lambda komplex számsíkon, akkor valahogy így lesz a két gyök. Itt lesz mondjuk a lambda 1, ott a lambda 2, vagy valami ilyesmi lesz. Tehát mind a kettőnek negatív lesz a valós része most. Mert ugye ez itt a d négyzet minusz 1, ez biztosan kisebb lesz, mint a d. Jó, és ezt hozzá kell adni, meg le kell vonni, tehát ha valahol itt van a mínusz d-szer a, akkor ezt hozzá kell adni valamit, meg le kell vonni valamit, és ez úgy alakul. Na de nézzük először azt az eset, amikor a d az komplex, jó? És mert ez egy hosszabb számolgatás, ez lesz nekünk a fontosabbik eset. Jó? Amikor a nagy d az kisebb, mint 1. Ezeket szokták úgy is... Hát nem tudom, legyen ez az A eset, jó? A nullánál nagyobb egyenlő nagy D, az kisebb, mint 1, jó? És ilyenkor komplex mennyiségeket kapok. Szokták ezt alulcsillapított rendszernek is mondani, annak párjára, hogy a D nagyobb egyet meg túlcsillapított rendszernek hívják, a D egyenlő egyes meg kritikus csillapításúnak, de nem túl jó szó ez, már mindegy, zárójelbe odaírom, jó? Alul csillapított. Jó. Na, ilyen esetekben természetesen a d négyzet minusz 1 az ugye képzetes lesz, ezért el fogjuk nevezni gammával az alfászor négyzetgyök alatt 1 minusz d négyzetet. Ennek is a mértékegysége akkor ugye radián per szekundum, vagy 1 per szekundum, mert a nagy d az dimenziótlan, akkor itt pozitív szám jön ki, az alfa is ilyen, és ezt fogjuk úgy hívni, hogy a csillapított rendszer saját körfrekvenciája. Csillapított rendszer saját körfrekvenciája. Na, hogy miért az, az most mindjárt kiderül. Saját körfrekvenciája. Mert ilyen esetekben ugye akkor a lambda 1-2-t azt úgy lehet felírni, hogy mínusz d-szer alfa plusz mínusz i-szer gamma. Jó? Mert ezt az alfászor négyzetből ugye a négyzetgyök mínusz 1 helyére ugye azt írom, hogy i. Tehát ugye az i négyzet az a mínusz 1-et megfelel meg. Csak a mínusz d-szer alfa plusz mínusz i-szer gamma. Így fog ezt kinézni. És akkor ebből, hogyha megcsinálom az általános megoldást, most már a próbafüggvény után ugye tudok általános megoldást csinálni, és aztán majd a kezdeti feltételekkel tudok csinálni hát speciális megoldást az indítási feltételekhez. Az általános megoldás ugye akkor így fog nézni, hogy xt egyenlő nagy A egyszer E ad. Hát ugye a lambda 1, ugye az így fog kinézni, hogy mínusz d-szer alfa plusz i-szer gamma szorozlatével plusz nagy A kettőször E ad mínusz d-szer alfa mínusz i-szer gamma szorozlatével. Jó? És akkor természetesen ezeket szét tudjuk szedni, ugye mindenki tudja az exponenciális funkciókat, hogy E ad mínusz d-alfa t-szer E ad i-gamma t meg hasonlók. Na most ugye az E ad i gamma t-t, azt már megtanultuk, hogy azt szét lehet szedni az Euler átírással koszinusz gamma t-re, meg szinusz gamma t-re. Tehát ez valahogy így fog nézni, hogy A egyszer E ad minusz D alfa t-szer koszinusz gamma t plusz I-szer szinusz gamma t. A másik megoldással meg ilyen lesz, hogy plusz A kettőször E ad minusz D alfa t-szer, ugye az exponenciális lecsengés, csak amikor oda mínusz gamma van írva, akkor a koszinusz a mínusz gammának ugyanint a koszinusz a plusz gammának, mert a koszinusz ugye az egy páros függvény, tehát az tükrös, viszont a színusz az páratlan, oda bejön a negatív előjel. Jó? Tehát akkor ott az ugyanaz van, csak negatív előjele. Na most akkor ezek sajnos még komplexek, de ugyanúgy, ahogy ezt megcsináltuk a csillapítatlan esetben, ezt át lehet írni valóssá, némi küzdelem után, és az így fog kinézni, hogy C egyszer E a mínusz D alfa T szer koszinusz gamma T plusz C2-ször E a mínusz D alfa T szer szinusz gamma T. Jó? Na most már ugye kezdenek a dolgok bonyolódni, és akkor látszik az is, hogy ezeket már nem olyan egyszerű összevonni, meg fázisokat, meg egyebeket definiálni, de lehetne mindent ugyanúgy megismételni, jó? Tehát mondjuk így, hogy matematikai ismereteik azért megvannak ehhez. Most próbáljuk meg a speciális megoldáshoz a következő kezdeti feltételeket fölvenni. Az x0 egyenlő 0 és x.0 egyenlő v0 kezdeti feltételekhez. Jó? Tehát, hogyha ezeket a kezdeti feltételekhez akarjuk ezt csinálni, akkor az x a nulla helyen. Na, az hogy néz neki? Hát ugye, most látszólag bonyolult ez a függvény, de hogyha a koszinusz nulla az mennyi lesz? Úgy van, az 1 lesz, és a szinusz nulla az pedig nulla, tehát ez az egész akkor mégsem olyan vészes. Az E ad nulla pedig mennyi? Az mindig 1, ugye? Tehát akkor itt az elején az egyszerűen annyi lesz, hogy egyenlő C1, és erre kapom azt, hogy nulla. Vagyis a C1 egyenlő nulla, tehát tulajdonképpen csak annyi, már a megoldásom annyira egyszerűsödött, ugye, hogy az XT az úgy néz ki, hogy C2-ször E ad mínusz D alfa T-szer színusz gamma T. Na, akkor ahhoz, hogy a sebességre vonatkozó kezdeti feltétel is megcsináljuk, az deriválni kell, jó? Deriválni viszont szorzatfüggvényt kell, úgyhogy ezeket, tehát most azért kell jól tudni az analízis, meg amit matekból tanultuk, és ezt egy kicsit kell gyakorolni, hogy ez gyorsan menjen. Ugye ez nyilván úgy fog kezdődni, hogyha az x pont t-t kiszámítjuk, akkor az e ad mínusz d alfa t deriváltja az mi lesz? Ugye az a mínusz d alfa le fog jönni, mint belső függvény deriváltja, tehát az mínusz c2-ször d-szer alfa-szor e ad mínusz d alfa t-szer színusz gamma t. És amikor a színusz deriválom, akkor meg ezt kell békibe hagyni, akkor az úgy néz ki, hogy plusz c2-ször gamma-szor e ad mínusz d alfa t-szer koszinusz gamma t. Jó? Ha most véletlenül valakinek olyan feladat adódik, hogy x0 van írva, és ez nem nulla, akkor mind a két tagot meg kell tartani, és a derivált már négy tagból fog állni. Ezt azért mondom, hogy ettől se kell megrettenni, nem olyan tragikus az, csak kicsit hosszabb az egésznek a leírása. Jó? Na most, hogyha ebbe helyettesítjük be az x pont nullát, akkor mit fogunk kapni? Hát megint az első része szerencsére nulla, a második az C2-ször gammászor, ugye az E ad nulla az 1, és a koszinusz nulla is 1, vagyis hát ez C2-ször gamma, ennek kéne egyenlőnek lenni a V0, vagyis a C2 az V0 per gamma lesz. Jó? Vagyis, hogyha szépen ki akarom írni ezt a megoldást, akkor ez a következő, és akkor most tudom ábrázolni, jó? Úgy fog kinézni, hogy V0 per gamma, szor E minusz D alfa T-szer színűs gamma, T, ahol a gamma az a csillapi totrendszer saját körfrekvenciája, a csillapi totrendszer saját körfrekvenciája, ezt hova írtam? Hát pont elfogadja ez a micsoda. Látom el. Ott van szépen a gamma a legtetején, ugye az alfászor négyzetgyök egy négyzet, tehát az kisebb mindig, mint a csillapi tatlan rendszernek a saját körfrekvenciája. Na, akkor nézzük meg, hogy ez beírva, hogy fog ez az egész kinézni. És hogy tudjuk ezt az egészet ábrázolni. Ugye az XT, a speciális megoldások úgy fog kinézni, hogy V0 per gammászor E ad mínusz D alfa T-szer színusz gamma T. Na nézzük meg, hogy hogy néz ki ez a függvény. Ugye itt lesz a X, itt lesz az X, itt van a az időtengely. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jó, valami ilyesmit próbálok megcsinálni. Ezt azért csinálom, ugye, mert ugye jelen esetben a lengés idő, a nagy T, az 2 pi per gamma lesz. Tehát, hogyha mondjuk éppen 2 pi per gammával vagyunk az időben, akkor lesz a színusz éppen megint nulla. Tehát, hogyha nullából indulunk és ott nulla, akkor itt van mondjuk a nagy T per 2 időpont, itt van a nagy T per 4 időpont, itt van a nagy T. Jó, ez pedig lesz itt a 3 nagy T per 2, tehát a másfél lengésnek az ideje. Az egész ugye nullából fog indulni, mert azt a kezdeti feltételt adtuk meg neki, és van egy ilyen exponenciális függvény, ami az egészet szépen behatárolja, ugye valami ilyesmi lesz. Ez a függvény lesz a V0 per gammászor E ad minusz D alfa T. Ez az érték, ahonnan az egész indulna, hogyha onnan indulna, az a V0 per gamma lesz, ugye ez tényleg méter mérték egy tehát kicsit följebb rajzolom az X-et, jó? Tehát itt van a V0 per gammászor E ad minusz D alfa T. És akkor természetesen fölpöttyözhetek bizonyos értékeket. Tehát például a nagy T per 4-nél, tehát a T per 2 gamma van, a színusz pi per 2 az pont 1, tehát a nagy T per 4-nél, a lengésidő negyedénél ugye pont érinteni fogjuk ezt a függvényt. Nagy T per 2-nél itt éppen színusz pi lesz, a színusz pi az ugye nulla. Utána persze meg kell rajzolni az egészet, mert a 3 nagy T per 4-nél ott a színusz, az a 270 fok, az ugye mínusz 1 lesz, tehát akkor ha tükrösen berajzolom a másik exponenciális függvényt is ide, próbáltam, akkor itt meg ezt fogja érinteni, és utána nagy T-nél ugye megint nulla lesz, aztán itt fölül van, aztán itt van, tehát valami ilyesmi függvényt kapok, ami így megy lefelé, és ezt így exponenciálisan beszorítja az egész, és természetesen a periódus időt azt majd itt két csúcs közé berajzoltam, de arra figyeljek oda nagyon, és gyakorlatilag majd külön egy ilyen példát fognak hosszasan végigszámolni, hogy egyszer tényleg a saját szemükkel is lássák, hogy maguk is érezzék, hogy a függvénynek a maximuma nem itt van. Ugye az ember a csillapítatlan rendőr egyszer megszokta, hogy ott van a maximuma, de az exponenciális függvény a derivált itt ilyen, tehát itt úgy kell érinteni az exponenciális függvényt, hogy ahogy annak az érintője, és ez bizony egy kicsit följebb lesz, ahol az igazi maximum van. Tehát itt van valahol ez a bizonyos T csillag, ezt majd gyakorlaton kiszámolják, és itt lesz az X abszolútnak a maximuma jelen esetben. Jó? És ez nem T per 4-nél lesz, hanem kicsit előtte. Néha attól függ, hogy mennyire előtte, hogy mekkora a csillapítás a rendszerben. Ugye a nulla a csillapítás, akkor lesz az éppen egyenlő. És akkor ez így szépen jön visszafelé. Aztán alul ugyanez a helyzet, a maximum egy kicsit előtte van, ott érinti meg, aztán itt is a maximum egy kicsit előtte van, ott érinti meg, és így tovább. Tehát valahogy így fog a függvény lecsengeni. És az érdekes az, hogyha megnézik, hogy a maximumok között mennyi a két egymás következő maximum között mennyi a különbség, ez nem is olyan triviális, az ugyanúgy nagy T lesz, mint két érintési pont között. Tehát, hogyha a két érintési, tehát ahol az exponenciális függvényt érinti, ott nézzük meg, az is nagy T. Jó? Tehát mind a kettő nagy T lesz. Jó, ez itt nem szép dolog, hogy méretvonalon keresztül húztam a nyilat, de hát ez van. Jó? Tehát mind a kettő éppen nagy T. Na mostan ezeket a lengéseket nagyon jól lehet használni arra is, hogy jellemezzük vele a lengés csillapítónkat, illetve visszaszámoljuk belőle, hogy mekkora csillapítások vannak. Ugye, hogyha megnézzük, hogy egy autónak a régen, még a 80-as években, amíg nem számítógépre vitték az egészet, akkor még az autó vizsgáztatásánál, ez még az akkori Trabantomról volt. Ez ugye akkor azt csinálták, hogy megrázzák az autónak a kerekét, és mind a négy keréknél megnézik utána, hogy hogyan csillapodik le. És abból a csillapodásból számítják vissza, és akkor ilyen maszatosan leiszelik, hogy jó, meg nem jó. Hát ez volt régen, most van erről is egy videó, amit az egyik kollega csinált, hogy ma egy vállalatnál ezt hogy csinálják, de most, vagy ma ezt komolyan lézeres műszerekkel hogy csinálják, de most ezt inkább hagyjuk. Mutatok inkább egy másik videót, amelyik azt mutatja, hogy egy versenyautónál, amikor ezt szépen fölteszik egy tesztpadra, és elkezdik rázni, akkor ez pontosan hogyan játszódik le. És azt kell figyelni, ugye, hogy a relatív rezgés milyen a rázóasztal és a ezért között. Tehát mondjuk itt a kerék és a kerék karosszériája között milyen relatív rezgés van. Ugye hidropulzátorokkal rázzák, és akkor bizonyos tartományokban ezek a rezgések nagyok, máshol pedig szinte semmi nem megy át a kettő között, és így szokták tesztelni végig az autónak a lengéscsillapítóit, hogy jók-e. Természetesen nekünk ezt a vizsgáknál nem a versenyautók miatt csinálják, ezt nekünk a vizsgán azért csinálják, hogy a kerék elpattanás miatt nagyon veszélyes. Ugye nem jó. Van a Monroe lengéscsillapítóknak nagyon jó reklámja, hogyha valaki egyszer el tudja kapni a tévébe, akkor vegye már fel nekem be. Írtam már nekik, és nem akarnak adni, pedig mondtam, hogy itt előadásra mutogatnám, és ez nekik is jó reklám is lenne egyúttal, de ennek nem adtak. Nagyon jól mutatja, hogy a féktávolság mennyire növekszik, hogyha egy ilyen, hát egy olyan útfelületen, mint ami Budapesten nagyon gyakori, ugye, hogyha a kerék elpattog az útról, akkor milyen. Úgyhogy ez önmagában egy nagyon izgalmas téma, hogy amikor ez a lengőrendszer ugye úgymond függőlegesben van állítva, és egy másik, ugye ez egy kollega küldte, itt ment valamelyik hajnalba hazafelé, a Petőfi hídon, hajnali 4-kor, és nagyon tetszett neki, nem tudom miért itt a rakparti fények. Egy évek is le akarta fényképezni az új épületét ugye az LT-nek, ott a Pázmány sétányon, meg ott volt éppen egy hajó, és lehet, hogy azon valami buli is van, lehet, hogy onnan jött. És akkor, amikor megcsinálta a fényképet, ugye, hogy hosszú ideig tudjon exponálni, letámasztotta a fényképezőgépet a híd korlátjára, és közben elment a háta mögött a 6-os villamos. És ez maradt, ugye, mert itt éppen ment egy autó a rakparton, és itt van az autónak a két lámpája. Ugye maga az autó az nem látszik, mert ugye nem hozott be annyi fény, de a két lámpája az látszik, és ez a rezgés ez nem az autó ment így ugrálva a rakparton, hanem a híd rezgett a gyerekkel együtt. Ugye? És azóta tudja, hogy ebből bármikor ki tudja számolni a Petőfi relatív csillapítás tényezőjét. Tudnék ezt borzasztó egyszerű innentől kezdve megcsinálni. Van egy ügynevet, hogyha kiszámoljuk két egymástán következő rezgésnek a hányadosát. Ez be lehet bizonyítani, ez mindig ugyanannyi, és jelen esetben ez mondjuk, ha éppen a nagy téper 2-nél, a nagy téper 4-nél, tehát ahol megérintik, azt osztom el x-el az 5 nagy téper 4-jel, jó? Ez az érték, ez minden tére ugyanannyi. De a t nem egyenlő 0, jó? Nagy, szóval, bocsánat. Tehát amikor nem lehet ilyen nulla, meg két pi, meg nem tudom micsoda, tehát hogy éppen nem a t nem egyenlő nulla, na most akkor nehogy belegabajodjak, pi per gamma, két pi per gamma, stb. Tehát ezek nem lehetnek, ez se jó, a t helyébe, de igen, az jó lesz a pi per gamma, pi, mert azok éppen nulla per nulla alakú dolgokat adnám, mert ezeket ki kell zárni. Egyébként ez mindig ugyanannyi, ilyenkor a színusz az éppen egy, a v nu per gamma is kiesik, és egy ilyesmi marad, hogy E ad mínusz D szer alfászor nagy T per 4 per E ad mínusz D szer alfászor 5 nagy T per 4. Jó? Most persze ezt könnyű kiszámolni, mert ezt föl lehet vinni, az 5 nagy T per 4 az éppen, ez éppen E ad D alfa T. Jó? És ebből egy ügynevet logaritmikus dekrementumot számolnak. Ennek ugyanis kiszámítják a logaritmusát. Logaritmikus dekrementum. Ez a logaritmikus dekrementum, ezt nagy lambdával jelölik, és éppen a logaritmus naturálisza két egymástán következő lengés hányadosának. És természetesen az E a D alfa nagy T-nek a természetes alfa logaritmus az nem más, mint D-szer alfászor nagy T, az D-szer alfászor 2 pi per gamma, és akkor hadd írjam még ide a végére, jó? Bár tudom, hogy most itt egy kicsit sötét van, de hogyha beljegyeztem a gammát, akkor ez nem más, mint d-szer alfászor 2 pi per alfászor négyzetgyök 1 minusz d négyzet. Jó, és akkor az alfával is lehet egyszerűsíteni. És hát valami ilyesmit kapok, hogy 2 pi-szer nagy d per négyzetgyök 1 minusz d négyzet. Most ha a nagy d az kicsi, mondjuk 1/10-nél kisebb, akkor egyszerűen azt lehet mondani, hogy a relatív csillapítás tényező az körből ez a lambda per 2 pi. És akkor annyit kell csak csinálni, hogy két egymástán következő rezgésnek az amplitudóját le kell olvasni, illetve ez nem elég, akkor megint úgy, mint a lengésnél, 10 lengést kell megnézni, és akkor 10-nek az átlagát kell számolni, és akkor abból, ha d kicsi, akkor rögtön meg lehet kapni azt, hogy ez a nagy D, ez körülbelül ez a logaritmikus dekrementum per 2 pi. És akkor így példaként mondjuk valóban meg lehet csinálni azt is, hogy mennyi a Petőfi-nak relatív csillagtestén. Ezért csak jókor kell exponálni, amikor jön a 6-os vagy a 4-es. Egy éjszaka csak a 6-os jár, ugye? Akkor a 6-os. Na, hát ennyi volt mára, és akkor azt az estet, amikor a D az 1, vagy 1-nél nagyobb, ezekkel ritkában fordulunk, arról majd a következő alkalommal fogunk beszélni. Ott az lesz a fontos, hogy ajtók becsukódása, meg a lengéscsillapítók, pontosan az ajtókon milyenek, majd erről is próbálom megmutatni egy-két képet. Köszönöm szépen a figyelmet!